Szuper. A mai nap meg fogjuk nézni együtt a Lukács 8, 26, 39-et. Tudja esetleg, hogy ez melyik? Gondolkozom, hogy el fogok kezdeni vizébb valami csokikat osztogatni az ilyeneknél, hogyha valaki ezt így rávágja. Nem? Na, a motiváció megjött hirtelen. 8-26, 39, nyilván Bibliából ne nézed meg. Na, úgy könnyű, hát ez kikeresi az embert, nem? Ja. Hogy mit mondtál, bocsánat? Nem az? Igen? Persze, fellapoztad. Igen, az, az. A gadarai megszállott meggyógyítása. A Lukács ugye több evangéliumban is benne van. Most nézzük meg a Lukács 8-ból. Felolvasom, jó? Azután áteveztek a gadaraiak földjére, amely Galileával át ellenben van. Amikor partra szállt, szembe jött vele egy ember a városból, akiben ördögök voltak, és régóta ruhát sem vett magára, és nem is házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, majd hangosan azt mondta: mi közöm hozzád, Jézus, a felséges Istennek fia? Kérlek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis azt parancsolta a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mert az gyakran erőt vett rajta. Ilyenkor láncokkal megkötözték, és bilincsbe verve őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, és az ördög a pusztába kergette. Jézus megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felelt: Légió, mert sok ördög ment bele. Erről beszéltünk múltkor az autóban. Akik könyörögve kérték, hogy ne parancsolja vissza őket a mélységbe. Volt pedig ott egy nagy legelészű disznónyáj a hegyen, és kérték, hogy engedje meg nekik, hogy azokba bemenjenek. És megengedte nekik. Így miután kijöttek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyáj a meredekről a tóba rohant, és vízbe fulladt. A pásztorok pedig látva, ami történt, elfutottak, és elhíresztelték a városban és a falvakban. Az emberek pedig kijöttek megnézni, hogy mi történt, és félelem fogta el őket, amikor odaértek Jézushoz, és az embert, akiből az ördögök kimentek, felöltözve, épp elmével Jézus lábánál ülve találták. Akik látták, elmondták nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe arra kérte, hogy menjen el tőlük, mert igen nagy félelem vett erőt rajtuk. Így hát hajóba szállt és visszatért. Az az ember pedig, akiből az ördögök kimentek, arra kérte, hogy vele maradhasson, de Jézus elküldte őt, és azt mondta neki: tér vissza otthonodba, és beszéld el, milyen nagy dolgokat tett veled Isten. El is ment, és az egész városban elhíresztelte, milyen nagy dolgot cselekedett vele Jézus. Ugye ezt megelőző történet, hogy kontextusba helyezzük, ugye a tenger lecsendesítése, ami pedig, hát ilyen példázatok vannak, mindegy, az a lényeg, hogy előtte levő rész 22-es vers történt egy napon, hogy tanítványaival hajóra szállt, és azt mondta nekik: menjünk a tó túlsó partjára, tehát elindulnak hajóval, annyi történik. És elindultak, közben vihar kerekedett, és azt Jézus lecsendesítette, a tanítványok meggyakorlatilag pánikoltak. És ezek után történik ez, hogy mivel a hajóval ott voltak a tengeren, a viharban, utána átértek a gadariak földjére. Na most egy pár dolgot, hogyha nem tudom, hogy ebből a Bibliában például van egy, igen, itt van egy térképes rész a végén. Ha esetleg neked is van, akkor meg tudod nézni azt, hogy hol van ez a gadariak földje. Tehát ugye a Genezáret-tó, annak az egyik fele Izraelnek a területe volt, és hát Júdeának akkoriban, a másik fele nem. És Jézus ugye azt mondta többször is. Tehát mondjuk például, amikor a föníciai asszony oda ment hozzá, és kérte, hogy gyógyíts meg a gyerekét, hogy ő csak Izraelhez küldetett. Ő nem küldetett. Pardon? Hát, meg ugye, igen, tehát, hogy igen, hát igen. Tehát Jézus ki is mondta, hogy az ő szolgálata legalábbis abban az időben. Izrael felé volt. Nem küldette máshoz, csak Izraelnek az elveszett juhaihoz. És most itt mégis átmegy Gadara földjére. Ez az első dolog, amit érdemes ezen észrevenni. Én úgy tudom, mondjuk ehhez kereshettem volna a proféciákat, de az biztos, hogy rendszeresen több helyen is szól az ige arról, hogy a pogányoknak is a világossága lett és lesz Jézus. Tehát tudta jól Jézus, hogy a pogányok felé is fog szolgálni, de Izraelben kezdte a szolgálatát. És én azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag egy olyan pillanat volt, amikor megnézhette Jézus, hogy a pogányok készen állnak a szolgálata felé. Tehát ez egy nem szokványos dolog volt, ami történt, hogy egyáltalán oda ment Gadara földjére. És a reakciókból ítélve ment is vissza Izraelbe, tehát hogy még nem jött el az ő ideje. Ugye vannak másik a szakaszok, most nem ugrok át, nem csapongok, ezt a történetet akarom megnézni, csak az, hogy Gadara földjére átment, egy nem zsidó földre ment át, ezért is volt a disznónyá, ugye? Pont a gyerekeknek van otthon szereztünk egy ilyen DVD-t, ilyen karácsonyi történet, ilyen kis animációs izé, és Betlehemben megszületik Jézus, és akkor ott voltak a izé, és akkor egy disznó is ott volt a állatok között. Néztem, hogy ez valaki átnézhette volna jobban ezt a filmet, hogy ja, igen, tehát disznók nem voltak Izraelbe, de Gadara földjén voltak. És ugye megérkeznek Gadara földjére, és azt írja, hogy amely Galileával át ellenben van, amikor partra szállt, szembe jött vele egy ember a városból, akikben ördögök voltak, és régóta ruhát sem vett magára, és nem is házban lakott, hanem sírboltokban. Itt egy picikét érdemes megállni, és megnézni ennek az embernek az állapotát. Ebben az emberben ördögök voltak, és Jézus rendszeresen találkozott olyan emberekkel, akik ördögökkel küzdöttek. Ott volt ugye a zsinagógában is, ami mondjuk a mai templomnak felelne meg, hogy a templomban ott van a démonizált ember, akiben ott az ördög, és Jézus a zsinagógában is ráparancsolt, hogy hallgass el és menj ki belőle. Az pedig kijött belőle. Vagy csöndben, vagy ilyen hangzavar kíséretében is az emberek elmélkodtak, hogy na hát, hogy Jézus mit csinál. Manapság, ha hány embert ismerünk, vagy hány emberre találkozunk, akiben ott vannak az ördögök? Nem gyakori. Miért van ez szerint? Nem láthatóan. Én tudom, én most nyilván, hogyha a Bibliát olvasom, az egész Jézusról szól, és akkor, hogy majd úgy értem, hogy az evangéliumok konkrétan Jézusnak a történetek mutatják be, és Jézus csomószor találkozott ilyen emberekkel, ezeket írják le. De minthogyha, nem tudom, statisztikailag azt nézném, hogy a bibliai időkben sokkal több ilyen lenne, mint ma. Ez egy benyomás, nem? Tehát, hogy így, nem? Na igen, igen, ott a lényegi információt most mondasz, ugyanis amióta létezik pszichiátria, pszichológia, mint tudomány, nagyon sok démoni dolgot besöpörtek ez alá, hogy ez egy pszichés probléma, pszichés betegség, és Jézus nem, hát beszélgetett is az emberekkel, de ilyen esetekkel nem az volt, hogy gyere, akkor most beszéljük át, és akkor nem tudom, nem, ráparancsolt, és kiűzte belőle, és megszabadult. Tehát a modern ember, ugye a modern ember nem hisz az ördögben, erre mindjárt visszatérünk. Most nem a hívő, bár hívő embereknél is van miről beszélni el kapcsán, és pszichés problémaként kezeli és látja ezeket a problémákat. Tehát mondjuk az ember besétálna, nem tudom, Lipót mező, vagy ott a Sashegy oldalában is van egy, hogy mondják ezt szépen, elmegyógyintézet, akkor ott valószínűleg elég sok démonnal találkozna. Mert nem tudtak el mit csinálni az orvosok, hát mit csinálnak, becsukják a gumiszalába. Tehát ma is vannak ilyenek, ezt akarom mondani, ilyenek ma is vannak, csak nem ennyire nyilvánvalóan látszódik esetleg egy-egy emberen. De ha az ember a megfelelő szemmel nézi, akkor ezt láthatja. Hogyan lehet ezt észrevenni? Igen, bár mondjuk, jó, igen, ez mondjuk pont egy olyan durva eset volt, hogy akár még természetfeletti dolgok is történtek. Azt hiszem, hogy van olyan, hogy nem történik természetfeletti dolog, de eljuthat odáig. Igazad van. Hát ez önmagában igen egy misét, de igen, ebben ez is egy fontos információ, amit mondasz. Nem tudtam egyébként ő róla, de ilyet én is hallottam, hogy hindu, meg tibeti, meg ilyesmi helyeken, az ottani templomokban konkrétan beszélnek az emberekhez a démonok, tehát, hogy ilyen sztorikat hallottam. De azt akarom ezzel mondani, hogy maga az a, az a szó, hogy démon, az ugye, én úgy tudom, hogy az a jelentése, hogy meghatározom a sorsod, így lehetne lefordítani. Tehát valami, ami megkötöz, valami, ami meghatároz téged egy rossz irányban, és amitől nem tudsz szabadulni. Ha valamitől te akarsz szabadulni, de nem tudsz, ott vetődik fel a kérdés, vagy bárki, most nem rátok értem, bár mindenki megnézheti ezt magában is, ott vetődik fel ennek a gyanúja, hogy itt probléma van. Tehát ezek a dolgok ma is léteznek, viszont nézzük meg, hogy Jézussal milyen interakcióba kerül ez az ember. Nem, tudjátok, miért még ezt megnéznénk? Segítsetek légy, és mondjatok pár dolgot. Nekem van 2-3 dolog a fejemben, hogy mi a legnagyobb hiba, amit az ördög kapcsán elkövethet az ember. Hogy nem foglalkozik vele, vagy túl foglalkozik vele, egyből kettőt mondasz? Igen. Egyéb? Hogy megtűri. Igen. Tök jókat mondtok, így van. Kompromisszum. Hát igen. 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 Az egyik, ami nekem eszembe jutott erre, az, hogy nem veszünk róla tudomást, nem foglalkozunk vele, de úgy értem, hogy nem is gondoljuk, hogy tehát nem is számolunk vele. Most olvasom az Ószövetségben Jób könyvét, majd egyszer majd egy prédikáció is lesz róla szerintem, de az az ember iszonyat össze van zavarodva, és teljesen eltorzult képe van Istenről, mert azt hiszi, hogy amit az ördög csinált vele, azt Isten csinálta vele. Teljesen torzannak az embernek a képe Istenről. Hogy hiába imádkoznék hozzá, úgyse hallgat meg, hogy megvert engem, elvette az életemet, nem üző. Teljesen torz a kép. Miért? Azért, mert nem tudja, mert ő még nem tudta, hogy van egy ördög a képben. És erről beszél János evangélista később, hogy az Isten világosság, és benne semmilyen sötétség nincs. Isten jó, az ördög rossz. Isten nekünk jót akar, jót ad, az ördög rosszat akar, és rosszat akar adni. És hogyha elfogadjuk tőle, akkor oda fogja adni azt a rosszat. És ahogyan Jób esetében is, hogyha nem számolunk az ördöggel, Istennek a nyakába fogjuk varni azokat a dolgokat, amik történnek velünk, rossz dolgok. És ez nem fog segíteni abban minket, hogy Isten felé szeretettel forduljunk. Tehát az egyik az, hogy azt gondoljuk, hogy nincs. Ez egyik legnagyobb hazugság az ördögnek, elbújik, és azt hisz, hogy ő nincs. A másik nagy hiba, azt gondolom, hogy azt gondoljuk, hogy ő egy ilyen hatalmas, erővel bíró valaki. A Biblia újra és újra azt tárgyalja, hogy az ördögnek igazából az egyedüli eszköztára az, hogy hazudik. Már Ha jól számolom, 6000 éve gyakorolja, úgyhogy már eléggé gyakorlott benne. És a hazugságot fölismerni kell, hogy ez hazugság, és nem kell hinni. Nem kell hinni neki. És kész. Azt mondom, hogy ha fölismerek téged, ez nem így van, ez nem igaz. És kész. Ott már elvettük az ördögtől, kirántottuk alul a talajt. Tehát azt hinni róla, hogy ő valaki nagy, azt gondolni, hogy ő nincs. És igen, a harmadik pedig, ami az előbb el is hangzott, és ezek mind gyakorlati dolgok, tök releváns gyakorlati dolgok, hogy értsük ezeket, azt túl sokat foglalkozunk vele. Nem is tudom, ki mondta ezt. Szerintem valamelyik Megdesz alkalmon, az egyik meghívott erő, de így fogalmazta meg, hogy nekünk Jézus szakértőknek kellene, nem ördög szakértőknek. Tehát ne add neki a figyelmed. Ne ignoráld, Pál is azt mondja, hogy nem vagyunk tudatlanok az ő trükkjeivel szemben, de ne add neki a figyelmet, mert azért csinálja. A figyelmet Istennek ad. Őt keresd, őt ismer meg jobban. És ahogy szokták is mondani, hogyan lehet egy hazugságot legjobban fölismerni? Nem úgy, hogy a hazugságokat nagyon jól megismered, hanem az igazságot nagyon jól megismered. Mint ahogyan szokták mondani. Példaként szerintem már itt is mondtam. Egyébként az én édesapám egy időben nagyon rövid ideig, de dolgozott egy olyan cégnél, ahol ezeket a páncírozott autókat küldözgették a boltokba, és a pénzt begyűjtötték, és mondta, hogy ott voltak azok a nénikék a központban, akik ezt az iszonyat mennyiségű készpénzt földolgozták, és azt mondták, hogy így hamis. Nem, ott nem is néztek rá, megfogta, és hamis. Elképesztő, hogy hogyan, de hogyha ezt csinálják éveken keresztül, már tapintásra megmondják, hogy ez hamis pénz. Az igazságot kell jól ismerjük, és akkor nem adunk. Igen, akkor egyből le tudjuk leptezni az ördögöt. Ne foglalkozunk vele sokat. Ne legyen a középpontjában a figyelmünknek, mert az önmagában neki több teret ad. Na, és ami el is hangzott az előbb, ugye ezt írja a Lukács evangéliuma, hogy az gyakran erőt vett rajta az ördög ezen az emberen, ilyenkor láncokkal megkötözték, és bilincsbe verve őrizték, de ő elszagadta a kötelékeket, és az ördög a pusztába kergette. Tehát egyrészt megjelenik itt egy olyan, hogy szellemi dolgok, szellemek, fizikai megnyilvánulásai, erről beszélt az előbb, most a felvétel alatt nem próbálok nem neveket mondani, de ezért hangzott el, hogy mit tényleg, például lebeg valaki a levegőben, ilyenek vannak. De ezt mindegy emberen keresztül végzi a szellem. Hát itt például a természet feletti erőt adott ennek az emberek, hogy elszaggatta a láncokat. Én hiszem azt, hogy Isten is ad természet feletti erőt az embernek tud adni. Legjobb példa erre ugye Sámson, akire rászállt az Úr lelke, és fogott egy, nem tudom, mi volt a szamár elkapocs, és nem tudom hány ember, 1000 embert holtra vett vele. Hiszen filiszteusokkal volt éppen akkor ilyen viszonyban. Lássuk meg ezt is benne. Na most, hogyha ezt a képet megnézzük, milyen az ember, nem egy ilyen biztató összkép alakul ki. De mégis, ha megnézzük, és szerintem ezt hiszem Márk evangéliumában jobban kidomborodik, megpróbálom megkeresni ott. Hát, ha megmondjuk, én Márk 4-ben van. Aha, itt van. Olvasom Márkból. Majd megérkeztek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amint kiszállt a hajóból, a sírok közül elébe jött egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki a sírboltokban lakott, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Itt még kapunk néhány részletet. Folytatom 6-os verstől. Amikor pedig Jézus távolról meglátta, odafutott hozzá, leborult előtte, majd hangosan így kiáltott. Mi közem hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kérlek, ne kínozz ebben. Ugye, vegyük észre ebben, hogy mit csinál ez az ember. Nem elfut Jézustól, odafut hozzá. Miért fut oda hozzá? Tehát ott van benne, azok az ördögök nem szerették Jézust, akik ott voltak benne, de mégis Jézus hoz fut oda. És aztán pedig az ördögök beszélnek belőle, hogy mi közöm hozzád. De az ember odafut. És ebben lássuk meg azt, hogy ez az ember a saját akaratából futott oda, nem az ördög miatt. Vagy nem az ördögök vezették Jézushoz. Ennek az embernek, mint kiderül, légió az hány katonát jelent? 10 000? Mennyi? 6 000? Tehát ugye Jézus megkérdezte a nevét ennek a démonnak, és azt mondja, hogy légió. 6 000. Mert sokan vagyunk. Hát ha nem is 6 000, de ha megnézzük, ugye egy disznónyájba mennek bele az ördögök, és most mondhatnánk azt, hogy nem tudom, hogy fél démon jutott egy disznóra, vagy egy 10 démon. Én szerintem lehet, hogy számra körülbelül meg is volt annyi. Hogy volt 6 000 démon ebbe az emberbe. Jutott disznónként egy, vagy még több is talán. És ez az ember még egy ilyen állapotában is van szabad akarata, mert az embernek van szabad akarata, hiába próbálta megkötözni, de odafutott Jézushoz. Meglátta, és odafutott hozzá. És leborult előtte. Ez egy tök bátorító és biztató dolog. Bátorítson minket abba, hogy mindig van szabad akaratunk. Meg másoknak is, akik ilyen problémákkal küzdködnek, dönthetnek. Dönthetnek. Mindig dönthetnek. Oda mehetnek Jézushoz. Tehát nem elfutott tőle, oda ment hozzá. Az ember meglátta Jézust, fölismerték a démonok, hogy kik, kiabált nekik, és kiabáltak Jézusnak, hogy mi közünk hozzád, magasságos Istennek fia. Kérlek, ne gyötörj engem. Lássuk meg azt is, hogy mi a viszonya az örülőknek Jézussal. Tehát itt van ez a nagy láncokat elszaggatja, mindenféle megnyilvánulásai vannak eznek az ördögnek. Megjelenik Jézus, és könyörögnek neki. Könyörögnek. Sokat beszélünk most az ördögről, ez részben tudatos a magam részéről, mert ahogyan elhangzott, ne legyünk tudatlanok ővel a kapcsolatban, de lássuk ezt kontextusban. Könyörögnek Jézusnak. Könyörögnek, hogy igen, azt a részt keresem. Igen, akik könyörögve kérték, hogy ne parancsolja vissza őket a mélységbe. Ezt szoktam mondani, erre hivatkozva tök jól lehet látni, hogy a pokol nem az ördögnek a főhadiszállása. A poklot az ördög gyűlöli, nem akar oda menni. Könyörögtek neki, hogy csak nehogy oda küldje őket, Jézus. Úgyhogy mosolygok, hogy van ez az üdítőital is, és ott van rajta. Ezt a gyerekek hallották már tőlem a minap. Ott van rajta, hogy egy mosolygó ördög, meg a pokolnak a neve ráírva, mint hogyha az ördög úgy szeretné a poklot. Nem szereti. Isten azért teremtette a poklot, hogy az ördög és az ő angyalai ott szenvedjenek majd örökre. Tehát, hogy mindegy. Ez tudatlanság, vagy az írásoknak a nem ismerete az ő részükről. Tehát Jézusnak könyörögnek. És ez Istennek az országa, és az ő viszonya az örömnek a királyságával. És ha ezen csodálkozunk, ahogyan a tenger lecsendesítésénél is ezt olvassuk, hogy ezt mondták a tanítványok, hogy ugyan ki ez, hogy a szereknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki, pont a 25-ös vers belőtte. Ne csak csodálkozunk ezen, mert az Isten országa bennünk van. Amit Jézus képviselt, azt az erőt, amit ő kapott, a Szent Szellem keresztséggel a hívők is megkapták. Hogyha bármikor az életben, akár az ördög téged piszkál valamivel, akár egy másik embert, tudd, hogy a te viszonyod az ördöghöz ugyanez. Ugyanez. Azt mondja János evangélista, írja szintén, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Ti legyőztétek őt, mert nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, aki bennetek van. Jézus maga ő lakik bennünk. Az ő teljessége bennünk van. Ezt mondja az ige. Hogyha az ördökhöz való viszonyulásról beszélünk, ezt tartsuk észben. Tartsuk észben, hogy mi a szituáció. Jézushoz könyörgött, kérlelte, hogy ne gyötörje. Jézus tudta volna gyötörni az ördögöt. Valahogy gyötörte is. Nem azt mondom, hogy feltétlenül ezt akarjuk, de hogyha akarnánk, mi is gyötörhetnénk az ördögöt. Megérdemli, persze, igen. Csak úgy értem, hogy lehet, hogy másra is lehet tölteni az időt, de amikor olyan szituáció van, akkor akár gyötörni is lehet. Na most egy kis ige értelmezés. Azt mondja az ige, hogy amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, majd hangosan azt mondta, mi közöm hozzád, Jézus, a felséges Istennek fia. Ugye az ige később kommentálja meg a dolgot, de ha ilyet látunk, akkor mindig próbáljuk elképzelni. Van ez a mikor még a Lunyéba tartunk az alkalmainkat, valaki vendégtanító volt nálunk, és ő beszélt egy, azt hiszem katolikus lelki gyakorlat volt, már nem emlékszem, mi volt a neve pontosan, de pontosan ezt csinálták, hogy ott vannak a bibliai történetek, és képzeljük el szembecsuk, képzeljük el, és képzeljük el magunkat ebben a történetben. És ez mindig nagyon jó. Ezért tök jók az evangéliumok, mert történetek, 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 történetek az embereket tök jól megfogják, és el tudod képzelni magad benne. El tudod, és mondjuk én is valószínűleg a legelső Jézus film, amit láttam, az elég sok ilyen képet meghatároz, hogy hogyan vizualizálom ezeket a dolgokat, történeteket, de Jézus megérkezik egy földre, vagy a gadariak földjére, kiszáll a hajóból, és odafut hozzá az ember. És az ember, ahogy próbálja elképzelni, akkor ugye így pörögnek az események, az ember így észreveszi azt, hogy itt valami furi. Tehát miért van az, hogy Jézus meg se szólal semmi, és akkor odafut hozzá? Ha valami furi egy történetben, én azt javaslom nektek, hogy kérdezzétek meg Istent, hogy ez most itt mi, meg hogy. Mert kiderül, meg fogja magyarázni. Ki fognak derülni dolgok. Itt eléggé egyszerű a szituáció, mert itt utána olvassuk azt, hogy ugyanis Jézus azt parancsolta a tiszteletlenségnek, hogy menjen ki az emberből, mert az gyakran erőltet rajta. Ilyenkor segíthet megnézni mondjuk a Márknak a történetét, vagy Máté, megnézni a többi verziót ebből a történetből, és jobban összefogálni a kép. Jézus megérkezik, az ember észreveszi, oda fut hozzá, mert oda akar futni hozzá, mert Jézustól segítséget vár. Szerintem Jézus ezt fölismeri, hogy fölismeri, hogy segítséget vár tőle, és ráparancsol, hogy menjen ki belőle. Lehet, hogy még ott történik valami interakció, ez nem derül ki, de Jézus ráparancsol, és amikor ez történik, akkor könyörögni kezdenek. És még ebbe a könyörgés dologba vegyük észre azt, hogy onnantól kezdve, hogy Jézus azt mondta ezeknek az örülőknek, hogy menjetek ki belőle, nem volt B-opció az örülőknek. Nem volt B-opció. Tehát az, hogy de én maradni akarok, az nem volt opció, tehát már csak azért kérlelték Jézust, hogy oké, kimegyünk, már csak az a kérdés, hova. Ez egy érdekes, amikor imádkozunk azért, hogy valakiből kimenjen az ördög, nem szoktunk nagyon azért, hogy a pokolba menjen. Lehetne. Általában csak kiűzni szoktuk. Itt még van ez a beszélgetés, akkor hova menjenek? Tehát onnantól kezdve, hogy Jézus azt mondta, hogy menjen ki, és ez a hatalom, ami Jézusnak volt, ez volt, tehát amint ő kimondta, hogy kifele, az ördögöknek már nem volt, nem maradhattak, ez nem volt opció, és ezt ők is tudták jól. Ezt azért állok meg itt egy picit, hogy lássuk ezt, hogy ha Istennek az erej rajtunk keresztül működik, Istennek a szelleme rajtunk keresztül működik, ott nincs opció. Nincs biopció. Ha azt mondjuk az ördögnek, hogy menjen ki, nincs olyan opció, hogy nem megy ki. Na most ez ami ennek a történetnek a tanulsága. Vannak egyéb dolgok, amiket érdemes emellé oda tenni. Például, amikor És szoktam néha a lakásunkba bejárati ajtót nyitva hagyni, hogy szellőzön a levegő, és a kutyánk ilyenkor előszeretette így benne. Nem egy ilyen ekkora kis kutya, mint egyeseknek van ilyen kis kutyája, nekünk ilyen nagy kutyánk van, és bejön, ott áll az előszobába, és mondom, hogy menj ki, és akkor így csak néz, mondom, menj ki, és akkor így farkát elkezdi csóválni, mondom, menj ki, na akkor kimegy, tehát hogy akkor érti, hogy miről van szó. Van néha ilyen is az ördöge, hogyha nagyon szépen kedvesen beszélünk hozzá, akkor nem, de ez egy gyakorlati oldala, de amit az ige világosan mond, hogy de Jézus parancsolta a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, és nem volt ott B-opció onnantól kezdve. Oké, menjünk tovább. A disznónyáj. Miért, szerintetek miért akartak az örlők a disznónyájba belemenni? Valakinek valami ötlet? Aha, oké. Egyéb gondolat? Hogy ne pokolj. Igen. Szegény disznók. Lehet ebben, nem vagyok, amit viszont én látok ebből a történetből, hogy egy testtel nem rendelkező démon annyira semmi hatalma nincs, hogy még mindig jobb egy disznóba belemenni. Még mindig jobb. Ami megint csak azt domborítja ki, hogy mennyire nincs hatalmuk és erejük ezeknek a szellemeknek. Nincs. Jobban járnak egy disznóval. Hogy a disznónyáj pedig miért indult neki és ment bele a tengerbe, és fut bele az egész, ezt nem tudom, de az biztos, az biztos, és ezt az embernél is lehet látni, hogy pont egy beszélgettem valakivel erről, mondjuk az ő esetében, mondjuk a ős-magyar kultúra kapcsán, szellemek, meg sámán, meg ezek, hogy, de hogy azok pozitív értelemben beszélt ezekről a dolgokról, és mondtam neki, hogy ezt ne akarjuk szépíteni, ezt a dolgot, azok ördögök, és az ördögök ölni akarnak. Tehát, hogy ha valaki ezekkel próbál barátkozni, próbál nem tudom milyen viszonyba kerülni, csak a halált fogja az életébe, annak a teret ezzel. Tehát, hogy ezt nem szabad. És látszik, hogy ezzel az emberrel is mit csinált, tehát sírok között lakott az ember, meg össze-vissza vagdosta magát, tehát önpusztítás. Az ördög, ahol megjelenik, ismerjük, Jézus is megmondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek, az ördög pedig azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az ördög pusztítani akar. Ezt csinálta nek az embernek az életében is, és a disznókkal is ezt csinálta. Mennek bele a vízbe, és fulladnak bele. Pusztítás. Ennyi a célja. És ha így nézzük, akkor valóban nem egy okos dolog egyszerűen megtűrni. Ez olyan, mint mikor az ember, néha így gondolkozok azon, hogy mit én mondjuk legutóbb a fogorvosnál jártam többször, és picit fáj az ember fogom, egy pici probléma, érdekel vele, el van vele. Ez egy picit rosszabb lesz, nem baj, még érdekel vele. És én most azt gondolom, hogy nem, hogyha valami probléma van, akkor azt csinálja meg az ember, vagy legyen vele valami, ne éljen együtt azzal, hogy van egy probléma. Hát picit fáj a derekam, vagy picit nem tudom, mi van. Ha van valami probléma, akkor nem kell együtt élni vele. Nem is okos együtt élni, mert a kicsi problémákból jellemzően nagyobb problémák szoktak lenni. Ha az autónál is az van, hogy mit tudom én, az előző autónk, hát fél évente van új probléma előjött rajta, mit tudom én, megyünk az úton, és akkor a fordulat így leesik, aztán visszamegy, és akkor így mit én valamilyen szelep, nem tudom, annyi szelep van ezeken a motorokon, hogy már nem követni se bírom. Hát valamelyik szerep már nem működött rendesen. De emlékszem, hogy még Angliában mondta ezt a egyik ismerősünk, hogy hát ez jobb nem lesz magától, igaz? Tehát, hogy ezt meg kell várni, még rosszabb lesz, akkor majd... Igen. Sőt, szerintem elég soknak vannak ilyen sztoriai. Tehát jobb magától nem lesz. És igen, az emberi test, hogyha jön egy nátha, akkor egy-két hét alatt azt az emberi test magától is legyőzi, de ha van valami probléma, akkor az a jobb foglalkozni. Hát az ördög is ilyen, hogy ha megtörjük, nem foglalkozunk vele, nem jó. Nem jó, mert ő maxizé a haverjait fogja hozni idővel. Jó. Mi történik itt a disznónyáinál? Ugye belemennek a tóba, és belefulladnak. A pásztorok pedig látva, ami történt, elfutottak és elhíresztelték a városban és a falvakban. Az emberek pedig kijöttek megnézni, mi történt, és félelem fogta el őket, amikor odaértek Jézushoz, és az embert, akiből az ördögök kimentek, felöltözve, épp elmével Jézus lábánál ülve találták. Ez annyira szép. Nem az a rész, hogy a városbéliek mit gondolnak, hanem az, hogy itt van az ember, aki a sírok között lakott, vagdosta magát, iszonyat állapotban volt, és Jézussal találkozik, és ott ül a lábánál épelmével, és szabad. És majd később látjuk, hogy nem akar Jézustól elmenni. Azt mondja, hadd maradjak veled. Veled akarok maradni. Annyira szép, ahogyan Jézus helyreállítja az embert. A legdurvább, legsúlyosabb, legkeményebb esetet is megszabadítja, és éppé teszi, helyreállítja. Az, amit látunk a városbélieknél, ugye ők nem zsidók, ők gadaraiak, hogy milyen nép pontosan, azt nem tudom, de nem zsidók. Elmennek és visszajönnek, és szerintetek miért? Azt írja, hogy féltek. Kijöttek megnézni, ami történt, és félelem fogta el őket, amikor odaértek Jézushoz. Miért féltek? Anyagi csőd? Szerintem attól már nem féltek, az már bekövetkezett. Igen, ez benne van. Aha. Igen, az is, igen, ez is benne van. Egyetértek. Úsznak, ha nem süllyed el? Na, majd mesélj. Oké. Ez jó. Köszönjük szépen ezt a szemléltetést. Egyébként szerintem is én is így képzelem el, és valószínűleg ebben igazatok van, hogy oda mennek, és akkor így néznek a tóra, és látják, amit ez valószínűleg azért sokkoló látvány. Bár szerintem ez nem a film, a megijedni kategória, hogy ez a te jó ég, mi történt. Én azt nézem itt, hogy amikor látják ezt az embert ott ülni Jézus lábánál, akkor félelem fogja el őket. És ez ugyanaz a reakció szerintem, és végülis el is küldik Jézust, ha megnézitek. Amiben több tényező is van, de ugye ott van Péternek a az elhívásra. Emlékeztek rá, amikor a csodálatos halfogásnak a története, amikor nem disznókusznak a izé, hanem halakat fog Péter, azok után, hogy egész éjjel semmit nem fogtak. Utána Éli is azt mondja, hogy most vesd ki a hálót, és szakadoztak a háluk, és Péter látta, ami történt, és mit mond Jézusnak, hogy menj el tőlem, Uram, mert én egy bűnös ember vagyok. Elküldte Jézust, Péter. Elküldte magától. És erre mondta Jézus azt, hogy nekem tervem van veled. Én emberhalászatot teszlek téged. Jézus nem hagyta magát, terve volt Péterrel. Itt, ebben a helyzetben Jézus elmegy. De ugyanez a félelem, vagy ez, amikor az ember lát egy, ilyen, egy ekkora izét, hogy látja, hogy tehát ilyen nincs. Tehát, hogy ez, mint hogy Nikodémus is mondta, hogy Mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél, mert senki sem tehet ilyen csodákat és jeleket, ha csak nem az Isten van vele. Amikor csodákat látnak emberek, és szembesülnek ezzel, és mondjuk olyan állapotban is van a szívük, jó, mert van, aki lát egy csodát, és azt mondja, hogy ez nem is csoda, hanem kérem szépen itt a tudományos magyarázatra, de akinek nem ilyen a szíve, hanem meglátja, és azt mondja, hogy ó, ez, itt most konkrétan Istennel találkozom. Itt Istennek, vagy a mágusokat Egyiptomban mondták, hogy az Isten újja ez. Az Isten újját meglátják az emberek, hogy mit csinált, akkor tudatosodik bennük, hogy az élő Isten van ott, és ha valaki nincsen újjászületve, és a szíve nem az Istené, azt félelem és rettegés tudja elfogni. És valahol ez egy nagyon helyes reakció. Tehát ha az ember tudatában vannak, hogy kicsoda Isten, és mondjuk én nem vagyok vele szövetségben, hanem tényleg ő azt csinál vele, amit akar, és hogy ő a mindenségnek a ura, teremtője, akkor no, nehogy az ember megijed és fél. Félelem vett erőt rajtuk. Emiatt is, illetve amiatt is, mert amit mondtatok, hogy anyagi csőd. Ez tényleg egy anyagi csőd volt, és hát ez egy példa, egy negatív példa, tudom, egy példa, hogy ott volt Jézus, megmutatta nekik, hogy hogyan állít helyre egy embernek az életét, ugyanígy helyre tudta volna állítani bárkinek az életét. Ők azt nézték, hogy hány disznó úszott ott, 1, 2, 3, 4, 5 disznónként, nem tudom, mennyibe került az nekik. Azt mondták, hogy ez kész. És nem tudtak ezen túllépni és felemelkedni. És azt hiszem, ez egy tanulság számunkra, hogy amikor nekünk valami kerül valamibe, de ott van Isten, akkor hogyan döntünk, mit választunk? Nyilván döntsünk jól. Döntsünk jól. És eszembe jut ennek a történetnek kapcsán, amit 20x éve prédikációba domborítottak ide, nagyon tetszett, hogy amit a démonoknak nem sikerült, azt a gadarai embereknek sikerült elküldeni Jézust. A démonok csak könyörögni tudtak, nekik ez nem sikerült, az embereknek sikerült. Ebben benne van az, hogy Jézus mennyire tiszteletben tartja az embert, és az embernek a saját döntését, saját akaratát. És ha azt mondja neki egy ember, hogy menj el tőlem, én nem akarok, Jézus beszáll a hajóba és elmegy, tiszteletben tartja. Szoktuk mondani, hogy Isten egy gentleman, ő megvárja, amíg őt akarják, vagy őre várnak, vagy ő neki helyet készítenek. Ezért csináljuk azt is, hogy egy órán keresztül dicsőítünk, mert helyet és teret akarunk adni ő neki. És hogyha ő neki ezt kifejezzük, hogy ő szívesen van látva, akkor ő jön. Akkor ő jön. De ha el akarják küldeni, akkor elmegy. És nézzük még meg ezt a végén, mert ez is gyönyörű szép. Az ember pedig, akiből az ördögök kimentek, arra kért, hogy vele maradhasson. Tehát ennek az embernek a szíve tele volt hálával. És csak Jézussal akart lenni. És És ez az ember nem Jézusnak az erejét akarta, hogy ő is ki tudjon űzni őket, hogy ott van a többi barátja, ismerőse, aki szintén démonokkal küzdenek, hogy na, akkor ő belőlük is. Nem akart semmit Jézustól. Őt akarta. És ebben van valami nagyon fontos. Ugye szoktuk mondani, hogy az ajándékot akarjuk, vagy az ajándékozót akarjuk. És el kell jutnunk oda, hogy Isten nekünk ad egy csomó áldást, ad egy csomó ajándékot, és ezt örömmel és hálával fogadjuk el tőle, de nézzünk túl ezen, és nézzük az ajándékozót. Ugye, ahogy amikor az ember már úgy növekszik fölfele, és kap egy ajándékot valakitől, akkor örül az ajándéknak, de akitől kapta az ajándékot, őt fogja megölelni, és ő neki fogja megköszönni. És az ajándék az ajándékozónak a karakterét mutatja meg, fejezi ki. Az, hogy Jézus megszabadította ezt az embert, azt fejezte ki, hogy mennyire szerette őt. És az ember ezt megtapasztalta, és megérezte, hogy Jézus mennyire szereti őt, és ő neki ez kellett, neki ez a szeretet kellett. Egyszer Jézust akarta. És ez egy nagyon jó és kívánatos állapota a szívnek, hogy jussunk el ide mindannyian, és itt éljünk, hogy egyszer Jézust akarjuk. És nem azt, amit adhat nekünk, hanem őt. Hanem őt. És hogyha ide jutunk, akkor már mindegy, hogy van ajándék, vagy nincs ajándék, lesz ajándék. De adott esetben is tudom engedni, mert nekem ő kell. Nekem ő kell. Nekem Jézus kell. És zárjuk azzal, hogy Jézus mit mond neki? Jézus elküldte őt, és azt mondta neki, térj vissza otthonodba, és beszéld el, milyen nagy dolgokat tett veled Isten. El is ment, és az egész városban elhíresztelte, milyen nagy dolgokat cselekedett vele Jézus. Szellemi értelemben igazából csak egy pár év lett volna, és Jézus úgysem tudott volna vele maradni. Mert Jézus fölment a mennybe. Tehát szellemi értelemben együtt maradt Jézussal, de Jézus elküldte őt. Ugye van ebben egy, ezt így szoktuk mondani, hogy Isten elhív, magához hív, és elküld. Isten hív magához, és elküld téged. Van egy hívás, hogy vele legyél, hogy bensőséges kapcsolatban lehessél vele, hogy helyreállítson téged, hogy meggyógyítson téged, de aztán elküld téged. Nem elküld magától, mert vele maradsz, de kapsz tőle egy küldést, hogy menjél. Ahogyan ez az ember is, mi is megkaptuk ezt, hogy menj és hirdesd, menj és mondd el másoknak, mert rajtad keresztül hív magához embereket Isten. Téged akar használni arra, hogy másokat magához hívjon. Térj vissza otthonodba, ugye szoktuk mondani, a abcsere elején van, hogy pünkösd előtt, hogy lesztek nekem tanúim először Judeában, aztán Samáriában, aztán pedig az egész világon. Otthon kezdjük. Otthon kezdődik a bizonyságtétel, a tanúságtétel. Itt is ezt látjuk, menj vissza otthonodba. Hazaküldi. Valószínűleg nem volt nehéz bizonyságot tenni ennek az embernek, hogy azok után, ahogyan élt, hogy visszamegy az otthonába, és épelmével belép, és sziasztok. Tehát, hogy valószínűleg kapott pár kérdést ezután, tehát nem volt nehéz beszélgetnie. Tehát oda volt a lehetőség. De valamit Isten a mi életünkben elvégez. Beszéljünk róla. Amit kaptunk, osszuk meg. Osszuk meg. Ő pedig így is tett. És híresztelt, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett vele Jézus. Amen. Most 11:50 van. Van még 10 perc délig. Igen, köszönöm.